Előre elnézést kérek mindenkit, hogyha nem tudom, hogy milyen hosszú lesz. Ez. Lehet, hogy két rész lesz. Kettő rész. Oké. Lehet, hogy egy. Lehet, hogy fél óra alatt végzünk. Nem tudom. Tényleg. Ma ilyen ünnepi hangulatban vagyok. Nem a március 15 miatt, de nagyon jól érzem magam. Remélem, ti is kaptok ebből valamit. Pár nappal ezelőtt a Daninak mondtam egy üzenetet. Ebből a mai helyzetből meggyőződésem, hogy minden földrészen, majd minden gyülekezetből megragadják az alkalmat, hogy a válságról tanítsanak. És én mondtam a Daninak, hogy figyelj ide, én nem leszek ez. Tehát biztos lehetsz abban, hogy én semmilyen módon nem akarok ebbe bekapcsolódni, mert már olyan, mint egy konfekció ruha, mindenhol ezt lehet kapni. És én meg szeretnék valami egészen mást. És most a dicsőjét előtt mondtam neki, hogy ahogy ezt kimondtam, rá két nappal úgy szólt az úr, hogy miről kéne tanítanom. És mondom, ennél nagyobb ciki nincs. De... Na mindegy, hát ne az legyen, amit én akarok, hanem legyen az, amit az úr. Szeretném, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat a Királyok első könyvének a 16. részénél. Esetleg úgy jöttél, hogy nincs nálad, nem baj, de legközelebb, ha lehet, akkor hozzál egyet magadtal. Most már nagyon szép kis ilyen táskákat lehet kapni, tehát nem is ciki a buszom. Mindenki, ez ne egy őrült keresztény. Átszázható, tehát téged zavar. Öltöz a ruhádhoz, hogy jól érezd magad. Tehát ne adjátok ebbe, hozzátok a Bibliákat. Amúgy használjuk ezt a kivetítőt, úgyhogy mindenképpen jól jársz vele. A korszak, ahova szeretnénk ma elmenni, ami az egész történetnek a hátterét megalapozza, egy nagyon gonosz korszak. Én nem szeretnék semmilyen módon párhuzamot vonni azzal, hogy ma milyen gonosz korszakok vannak, de egy pár dologra úgyis rá fogtok majd jönni. Ez a korszak, ez a királyok korszaka, ahol Izrael népe már két részre szakadt, és ez az izraeli királyságnak az az időszaka, amikor Áháb uralkodik. És szeretnék felolvasni egy rövid részt, amit az 1 Királyok 16 és a 29. verstől kezdődően elénk tár az ige. Áháb, Omri fia, Aszának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Áháb, Omri fia, Izrael királya Szamáriában. Áháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jézabelt, a Szidónia királyának, Edbaalnak a lányát. És Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Baalnak, a Szamáriában épített Baal templomban. Készített Áháb Asera szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Áháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Szóval elég gonosz időszakban vagyunk. Áháb, aki az északi királyságnak a királya, folytatja azokat a bűnöket, amit az északi királyságban az ő ősei, az előtte lévő királyok elkezdtek. Ugye ott volt Dánban is, és Bersábában is egy bávány oltár, ahova följártak, és ott Isten tiszteletet tartottak, hogy ne menjenek le Jeruzsálembe, mert féltek, hogy elveszítik a népet. Tehát már meglévő volt egy gonosz szellemi atmoszféra az izraeli királyságban, de amivel itt találkozunk, ez az előző bűnöknek még egy nagy adag hozadéka. Tehát azt mondja az úr, mikor erre a királyra úgy rágondol, hát sokan rossz dolgot tettek, de olyat, mint ő, hát előtte senki nem mert tenni. És mi is magyarázza, hogy mi volt az? Ő nem csak, hogy azokat a vétkeket folytatta, amiben mondjuk az, hogy volt egy folyamata az északi királyságnak, hanem ő feleségül vette Jézabelt, és azt a szellemi báványimádást, amit az ő apján keresztül ő hozott be a királyságba, azt is átvette. És erről úgy ír az 16. rész, hogy Bál templomokat, Bál oltárokat és Asera oltárokat is épített. Ez a Jézabel olyan gonosz szellemiséget hozott be Isten népében, hogy a De a Jelenések 2:20-ban a feltámadt Jézus megemlíti. És azt mondja, hogy ő úgy állította be magát, mint egy proféta, úgy állította be magát, mint aki egy szellemi lény, és nagyon sok mélységét ismerte a sátánnak. És a gonosz szellemi ismeretét ő rászabadította Isten népére. És azt mondta Jézus János apostolnak a Jelenések könyvében, hogy én hagytam neki időt, hogy megtérjen, de nem akart megtérni. És amikor a király és a tanácsadója, az ő felesége ilyen irányban mennek el, ilyen irányban vezetik Isten népét, akkor valóban igaz az, amit a versben olvashatunk, hogy bosszantotta Istent. De úgy, mint még előtte egyetlen király sem. Mert Isten nem ilyen királyt akart adni az ő népének, aki a sátánnak különböző szellemi mélységeit ismerve báványimádatba viszi az egész népet, hanem ő olyat akart, aki hozzá közel. Eljutnak ebben az időszakban arra a szintre Aháb és Jézabel, hogy Istennek a szolgáit, a profétáit megölik. És a báványimádó bál papokat pedig az asztalához hívja, és ő táplálja őket királyi eledellel. Eljutunk arra a szintre, hogy aki Isten népéből, Izraelből, Istenhez fordul, annak menekülnie kell, és félnie kell, nehogy megöljék egy besugó rendszeren keresztül, mert annyira erős a báványimádás. Eljutunk arra a szintre, amikor a vezetők a királynak a vezetésével a hatalmukat arra használják, hogy a szegényebbtől elvegyék mindazt a javat, ami nekik még nincs meg, de mivel tehetetlenek, így el akarják venni. Ahaz annyira ennek a szellemi hatása alá került, hogy esténként nem bírt aludni, most gondold el, hogy te vagy a király, a leggazdagabb ember vagy, valakinek van egy picike kis szőlője, semmi másra nincs. És te meg nem bírsz aludni, amíg azt el nem veszed. Az eléggé falánk, eléggé önző király, igaz? Nem feltétlenül Isten mutatja be. És a felesége milyen tanácsot ad neki? Figyelj, de te ne légy agresszív, te aludja, én majd elintézem. Hamis tanúk, pikpak, megöltük, figyelj, itt a szőlő. Na, megoldottuk. Tehát amikor az ártatlanok vére, amikor az igazságosság kiállt az Istenhez, olyan gonoszság van az országban, ami már, mint egy rohadt bűz, fölszáll az Isten elő, és ingerli az ő orrát. És azt mondja, hogy bosszant már engem, amit látok. Mert nem úgy nem félnek tőlem, hanem ölik azokat, akik viszont az enyémek. És ebben a korban Isten szeretne egy változást. És ennek a változásnak fogjuk megnézni ma a lépéseit. Nagyon nagy újságot fogok mondani, ha nem vettél ma újságot, mert ünnep volt, hónap, ha megveszed, benne lesz, Isten embereket használ az ő tervéhez. Biztos. 100%. Úgyhogy nagyon meglepődtetek, remélem. Igen, Isten mindig emberekbe gondolkodik. Van egy gonosz helyzet, és ő keres valakit, akin keresztül változást tud hozni. Ezt tette az ókorban, ezt tette az újkorban, ezt teszi ma, ezt teszi holnap. A legtöbbször embereket használ. Az az ember, aki ebben a gonosz korszakban, ebben a nagyon báványimádó, nagyon önző, gyilkos hangulatú időszakban Istennel mégis szövetségi kapcsolatban van, ez Illés volt. És ma meg fogjuk nézni, hogy ő hogyan kezdte az ő szolgálatát. De mielőtt ő elkezdte volna a szolgálatát, szeretnék egy-két hátsó információt megosztani azokra a dolgokról, amik nincsenek leírva az ő szolgálata a legelejéről, de biztos, hogy megtörténtek, különben nem lett volna ilyen hatása az ő belépőjének. Mert tudod, az ő belépője az olyan volt, mint egy igazi hollywoodi kalandfilm. Én utoljára az Indiana Jones láttam ilyennek kezdéssel, meg a Ryan közlegény. Tehát beültél, és nem az volt a kérdés, hogy jó a film, mert nem kaptál levegőt, hogy néztél. Hát körülbelül így kezdi el Illés az ő szolgálatát. Az ő szolgálata a 17. részben kezdődik, és olvasunk el egy-két dolgot, mielőtt a hátterét bemutatnám. A Gileadban lakó Tisbesi Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Hopp! Tehát gondold el, megjön egy ember, valahonnan, Tisbesből, hát akárhonnan, megjön. Beáll a király elé, és így megnyíti a száját. És azt mondja, az élő Úrra mondom, már mindenki kinyit a bicska kezébe. Kiről beszél ez? Ott van a bálvány papok. Azt mondja, hogy akinek én a szolgálatában állok, hogy ezekben az időkben nem lesz eső. Csak, hogyha én azt mondom. Ezt mondja a királynak. A következő lépés az volt, hogy azt mondja, az úr, menjél el. De egy igen lendületes kezdete volt. Na most, aztán nem úgy volt ám a történet, hogy azt mondta, hogy nem lesz eső, azt másnap esett. Nem így volt a történet. 3,5 évig nem esett az eső. Mert Illés nem kitalálta ezt a mondatot, hanem az Úr mondta neki. Sőt, nem csak, hogy mondta neki az Úr, hanem fölismert olyan mély szellemi törvényszerűségeket, olyan mély szellemi kapcsolatokat, amiképpen Istennek a beszéde életre kelt az ő száján keresztül. Fölismerte azt, hogy milyen hatalmat adott neki az Isten, csak azért, mert ő az ő szolgája. Hogy azt mondja, hogy ha én imádkozni fogok, és ez egyezik Isten akaratával, hogy ne legyen eső, akkor itt nem lesz eső. És bárki bármit tehet, bárki bármilyen praktikákhoz nyúlhat, amíg én nem fogok imádkozni, hogy legyen eső, ebben az országban nem lesz eső, mert ez az Isten ítélete, azért, mert nem akartok megtérni hozzá. Azért, mert a vér, amit az ártatlanok ellen kiontottatok, és az igazságosság kiállt hozzám, és én megelégeltem azt, hogy ti semmibe vesztek, ezért a szolgálom keresztül szólok, és ítéletet mondok erre a korszakra, hogy nem lesz eső, hogy nem lesz áldás, és nem lesz élet. De Illésnek, hogy ezek a szavai valóban hitelesek legyenek, hogy valóban ő oda menjen a király elé, és azt mondja, amit mondott, neki egy nagyon mély kapcsolatba kellett lenni az Úrral. Egy olyan még kapcsolatban kellett lenni, aminek egy valódi profétának kapcsolata van az Úrral. Hogy ott áll a trónja előtt. Hogy látja az Istent, bevonódik az ő tervébe, érti az ő szívének a szándékait, tudja, hogy mit mond az Isten, és azt közvetíti az emberek felé. Egy szó csöve az Istennek. De túl azon, hogy egy ilyen kapcsolatban kell lenni az Istennel, bátorságot is kell merítenie. Mert tudjátok, legyünk őszinték, ez nem egy népszerű kezdés. Tehát, hogyha neked azt mondanák, hogy csináld meg ezt, nem biztos, hogy ugráltál volna örömödbe. De ő engedelmes volt. Engedelmes volt, megüresítette magát, és engedte, hogy az Isten tekintélye legyen az ő életében látható. Hogy amikor ő megjelenik, akkor valóban, mint Isten követte jelenik meg, és amit mond, azt Isten tekintélyével mondja, akár a földi királynak is. És akár mindazoknak a papoknak, akik ott tesznek az ő asztalánál, és az ő feleségének, és az összes főúrnak. Hogy itt van egy ember, aki úgy mutatkozik be, hogy én az élő Isten, Izrael szentjének vagyok a szolgája. Én semmit nem csinálok, csak szolgálom őt. És ő azt mondja, hogy mondjam ezt. Hogy rátok, innentől kezdve ítélet vár. És tudod, amikor van egy ilyen hollywoodi kezdésed, akkor mondhatnád azt, hogy mekkora király vagyok, nem? Úgy beszóltam a királynak. Az még semmi, de azt mondtam, nem lesz eső, azt nézzél föl. Na várjad, nem lesz. Amíg én nem mondom, nem lesz eső. Egy nagyon komoly tekintélyben van. Az ember, aki hívő volt, azt nézte, itt az Illés, nézd, itt jön. Egy fiatal emberről beszélhetünk, hát nem tudom hány éves volt, minden esetre a szolgálata legelején vagyunk. Így becsöppent a Bibliába, egy ilyen sztorival. Így gondolhatnád, hogy onnantól kezdve palotában él, meg angyalok szolgálnak neki, az majdnem, de hogy eszik-iszik, meg aranypárnán alszik, mert hogy az Isten szolgálja. Mert gondolhatnánk ezt. Csak aztán van egy kicsi különbség a között, ahogy mi elképzeljük, hogy szolgáljuk az Istent, meg a között, ahogy Isten szeretne vezetni abban, hogy őt hogyan szolgáljuk. És nézzük meg, hogy mi történik. Még időm is van. lehet, hogy három részes lesz. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerítpatak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak meg megparancsoltam, hogy gondoskodjanak rólad. Elment tehát az Úr igéje szerint járt el, odaérve letelpedett a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre, hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig vizet ivott. Egy idő múlva azonban kiszállt a patak, mert nem volt eső az országban. Most őszintén. Tehát, hogyha pincért akarsz, akkor mégsem hollókkal gyere. Tehát, hát nem abszurd, most érted. Eleve nincsen választék, hogy mi a menü, csak A menü van, kenyér és hús, és csak víz van hozzá, és a hollók jönnek. Reggel is, meg este is. Mondjuk, ha legyünk őszinték, eléggé élő hite volt. Eléggé nagy csodákkal kezdődött az ő élete. Eléggé telve volt az Isten szerinti engedelmességben. Mert nem mindenki lett volna kész arra, hogy a holdoktól elvegye a kaját, és hogy elmenjen, és a patakból igyom. De az Isten azt mondta, hogy én úgy fogok gondoskodni rólad, ahogy én akarok. És olyan módon, ahogy én akarok. És ezekben a gondoskodási formákban mindig van egy tanulási folyamat, és mindjárt meg is érkezünk oda, amit ma szeretnék elkezdeni. Ez pedig az, hogy azokon a módokon, amikor ő tanít minket, hogy ő hogyan gondoskodik rólunk, ő nagyon sokszor megalázza a mi büszkeségünket. És megalázza azt, ahogy mi elképzeljük a dolgokat, és egészen másfajta módon, számunkra nagyon sokszor sokkal fájdalmasabb módon tölti be a szükségeinket. Mindenki gondolhat a maga életéből 1200 példát, én is tudnék sokat mondani, higgyétek el. Egy rövidet megosztok, jó? Tehát volt olyan a bibliaiskolás korszakomban, hogy nem volt pénzem. Ilyet tudnának mesélni a vajtaiak, hogy nincs pénzed. Előfordul. És abban az időben én nagyon szerettem kávét inni. Aztán egy ideig leszoktam, mostanában néha iszom megint, de akkor minden reggel úgy keltem föl, most nem vicc, hogy így. Tehát amíg nem ittam meg az első kávémat, addig mindenkinek közöltem azt, hogy ha nem muszáj, ne beszélgessél velem, mert úgysem tudok figyelni. Tehát így mentem kifelé, és akkor egy idő után nagyon rossz kávét adtak az ingyenes kávézóba. Tehát az olyan volt, hogy az ember egy kortyot ivott, az rosszul lett. És kávézóban meg, ha fölmente, az még már pénzbe került. És elfogyott az összes pénzem. Összesen egy darab százasom volt, hogy apróba összekuporogtam. És fölvittem, és menet közben szóltam az Úrnak, Uram. Szóval, tudod, hogy szeretem a kávét. Itt a utolsó százasom. Hónap már nincs kávé. Ez már ciki. Kicsit összetörtél, de hát... Nem baj, tanultunk valamit. Az Úr hűséges volt. És képzeljétek el, sok ilyen bizonságon direkt csak ezt az egyet mondom, mert sok mindent szeretnék közölni. Másnap, és én is mindig néztem a pakkomat, hát ha egy angyal behoz egy borítékot, tudod, mindenkinek vagy, néztem, ma sincs semmi. Arra mentem reggel délbe este, úgy éreztem, hogy az Úr valamit akar mondani, mert nincs kávéra pénzem. De én nem szóltam senkinek, ezt ajánlom mindenkinek, ne az legyen, hogy adj egy százas, nincs kávéra pénzem, akkor aztán nagy hited van. Tehát gyakorlod is rendesen. De mondom, hogy én nem szólok senkinek, ha nem lesz kávéra pénz, nem fog kávézni. Ennyi, akkor ideg leszek. És képzeljétek el, rákövetkezendő napon egyszer csak kaptam egy borítékot. Na, az biztos, hogy nem tudta ki vagyok, mert nem tudta leírni a nevem. Tehát ez biztos nem ismer engem. És volt benne pénz, és mondom, Uram, köszönöm. Tehát az Úr megaláz azokon a módokon, ahogy ő gondoskodik rólunk. De ebben mindig tanítási folyamat van. És itt van Illés, aki egy idő után már a patakból nem tud inni. Na most gondoltad, hogy hogy fölháborodhatna, idézőjelben. Hogy mondhatnád, hogy Uram, elmentem a király elé. Elmondtam, hogy akartál, hűséges vagyok hozzád, szeretlek, a hollóktól elveszem a kaját, minden rendben van. Azt teszem, amit mondasz, jó, de már a víz is elfogy. A patakból már nincs, meg fog halni. De én mondtam azt, hogy ne essen eső, és ezért nincs eső, hogy valóban ítélet szálljon a népre, hogy megtérhessen hozzád. De nem lázadt föl Illés. Még mindig Isten akaratában van, még mindig egy közeli, szerelmes viszonyban van az ő drága Istenével, és örül, hogy neki szolgálhat. És a következő részben eljutunk arra a pontra, hogy Isten merre vezeti onnan, ahol volt, ahol már nincs víz, és mit akar neki mondani. A 8. verstől. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és azt mondta, hozd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Illés meghallja az Úr igéjét, aki konkrétan, mint egy térképre ráír, hogy merre kell menned. Menjél el abba a városba, és lakjál ott. Én megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy ő majd gondoskodik rólad. Na, ha az abszurd történet folytatódik, akkor valóban a holók után mindegy, hogy egy özvegyasszony jön vagy nem. De ha te választanál, nem biztos, hogy egy özvegyasszonynak szeretnéd a szegénységben elvenni azt a kicsiét, ami van. De az Isten egész más úton vezet, mint ahogy mi szeretnénk menni. Az a hely, ahova Illést tudatosan elvezette az ő drága Isten, akit szolgált, aki a tekintélyt odaadta neki, és aki profétának hívta el. Az a hely egy olyan városnak a neve, aminek az a neve, hogy Sarepta. Nem értettem meg az üzenetet mindaddig, amíg meg nem néztem, hogy mit jelent ez a név. És ez a név egy nagyon különleges nevet jelent. Azt jelenti, hogy a megtisztítás helye, a nemesítés helye. Egy kohó, ahol a drága fémet megtisztítják, és ahol nemesítik. Ezt jelenti ez a város. És Isten elküldi Illést, hogy éljen ebben a városban. Mert meg akarja tisztítani, és nemesíteni akarja az ő szívét. Mert egy nagyon nagy szolgálatra hívja el. De ahhoz, hogy ebben a szolgálatban valóban eredményes lehessen, hogy valóban Isten eszköze lehessen, ahhoz neki is át kell mennie egy olyan folyamaton, amit Isten a tisztításnak és a nemesítésnek hív. És hölgyeim és uraim, a szegénység, a szárazság, a világgazdasági válság, bárhogy fogalmazzuk, ez lehet ez a város. Lehet ez a hely, ahol beindul a kohó, ahol olyan körülmények jönnek az életünkbe, amilyen jött az ő életében is, ami fölhozza azt, hogy mi van a szívünknek a mélyén. Mert amikor nekünk minden jól megy, élünk az óceánparton, delfineket nézünk, szép a naplemente, pesgőzzünk, szeretlek én is, akkor aztán olyan sok minden ott lemarad. Te meg azt mondja, fia, aranyból vagyok, és igazat beszélsz, mert aranyból vagy. Csak az aranynak a belsejében sok szennyeződés van. De mivel aranyból vagy, és az Úrnak nagyon-nagyon kedves, és nagyon-nagyon drága, ezért szeretné, hogyha egy nemesebb lennél, szeretne megtisztítani. De ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon, egy olyan helyre kell eljutnod, ahol a körülmények úgynevezett beizítják ezt a folyamatot. Mert a nyomorúságban könnyebben kijön ám, hogy mi van a szívedben. Hát nagyon gyorsan felszíre jönnek olyan szennyeződések, amiről csak így nézed, hogy ez is itt van. Nem is tudtad, hogy ott van, mert olyan mélyen benne volt. De jön föl, és egyszerűen az Úr az ő szerető kezével ezeket így megmutatja, és elveszi. Hogy sokkal tisztább legyen a szíved. Hogy sokkal nemesebb legyen. Hogy sokkal inkább olyan legyen, akiben már látszik az ő dicsősége. Akiben látszik az, hogy az ő szerető kezével foglalkozott veled. És egy ilyen hely, ez a Sarepta, ez ilyen tulajdonságokat tartogat. És nem lehet kikerülni. Illésnek, aki mondjuk az, hogy olyan mátrai magasságokban kezdett, neki sem lehetett kikerülni. Milyen budapesti magasságról indulunk, de mind a ketten a Himalájára megyünk el. Tehát mindegy, hogy hol kezdjük, valamilyen szinten át kell mennünk ezen a ponton, mert amíg nem megyünk át ezen a megtisztulási folyamaton, addig nem tudunk hasznos edények lenni az Úr kezében. mert nem tudjuk átérezni azt, hogy a nyomorúságban, a szenvedésben mennyire rá vagyunk utalva őre, mennyire nem függünk semmilyen külső forrástól, csak tőle. Mennyire szükségünk van arra, hogy az ő szívének a szenvedélyét átérezzük. És akkor tudunk olyan edények lenni, akik bemutatják azt, hogy ő hogy érez, és hogy cselekszik ott, abban az adott helyzetben. Ebben a városkában, ami Szidonhozban elég közel, élt egy asszony, akinek nem tudjuk a nevét, de azt tudjuk, hogy ott él. És egy párbeszéd kezdődik, ami a következőképpen zajlik le. Ugye elküldte vízér ezt az asszonyt, így hagytuk abban. És a következő az, hogy amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te istenedre, az élő úrra mondom, hogy nincs honnan vennem, csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha ezt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem magadnak és a fiadnak, csak azután készíts. Na, a kőszívű Illés, öcsém. Tehát megérkezik a városba, érted? Kapuba találkozik az asszonya: hely, hozzá nekem vizet! Az asszony elmegy, azt kérdezi: várj, kenyeret is hozzá már! Ha már nincsenek hollók, akkor már most már megszoktam, hogy gondoskodik az úr. Az asszony meg hátrafordul, azt mondja neki, hogy figyelj, de a vízzel még nincsen gond. De kenyer nincs. Sőt, ennyi az összem, ami van. Egy kis marék. Épp arra gondoltam, hogy ezt megsütöm, a fiammal megeszem, aztán éhálunk mind a ketten. Ez egy dráma. Ez egy nagyon nagy dráma. Nem véletlenül küldte oda Isten Illést. Hiszen Jézus megemlíti a Lukács evangélium a 9. részében, hogy ennek a nőnek kegyelmet adott az Isten. Ez a nő szerette az Istent, de még nem ismerte. De akart közeledni hozzá. És amikor Illés azt mondta, hogy menjél el, akkor azt mondta, hogy a te Istenedre, hogy nekem nincs több. Tudta, hogy van Isten, és tudta, hogy emberek kapcsolódhatnak Istenhez. De ő még messze volt. Ott élt a nyomorúságban, és nem ismerte az Istent. Nem volt reménye, nem volt vigassága, sőt, úgy érezte, hogy becsődött. Nem tud gondoskodni a gyerekéről, egyedül van, a világ kemény, kegyetlen, senki nem szereti, sőt, ezt a picit még megsütöm, aztán meghalok. Ez egy nagyon reménytelen helyzet. De ebben a helyzetben, itt a megtisztulás helyén, valami történik. Mert ez az Illés, aki Istennek az üzenetét képviseli, a következőt mondja ennek a nőnek, hogy na, ha van ez a kicsi, azt csináld meg. Hát én úgyse csináltam meg, mert nem értek hozzá. Tehát jó, megcsinálod azt a kis kenyeret, azt először nekem süssél, hozd ki, aztán utána meg ti is egyetek. És utána mond valamit, ami egy isteni törvényszerűség. Ez pedig a következő. Mert így szól az Úr, Izrael Istene, 14. verstől. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony is, és a háza népe is, minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, és az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Egy örök szellemi törvényszerűség, ami a látható világban is egyértelműen jelen van, ez pedig az aratás és a vetés kapcsolata. Ha te vetsz, akkor biztos, hogy aratsz. Biztos, hogy azt fogsz aratni, amit elvetettél, és sokkal többet. Hogyha te testi dolgokban vetsz, akkor testi dolgokat fogsz aratni. Ha szellemi dolgokban vetsz, akkor szellemi dolgokat fogsz aratni. És ugye a testi dolgok ugye az halál és veszedelem, míg a szellemi dolgok azok élet és békesség. Itt egy olyan törvényszerűséget lehet megfigyelni, ami végigkíséri az egész Bibliát. Hogy Isten nem az utolsó akar lenni egy ember életébe, hanem az első. Hogy ő azt mondja, hogy nekem add az első szülött fiadat. Nekem add a legkövérebb húst. Nekem add a vagyonod első tizedét. Nekem add az aratás első kévéjét. És én majd utána megáldom. Egy rászorultság van. Egy függés Istentől. Egy hit benne, hogy ő gondoskodik. De mindenképp adnom kell valamit, hogy valamit kapjak. Na, ha én nem vetek, akkor én nem fogok aratni. Ez igaz a fizikai világban, igaz a szellemi világban ugyanúgy. Ez a törvényszerűség, ez végigkíséri az egész Bibliát. És érvényes lesz mindaddig, amíg az Úr Jézus vissza nem jön. És nem volt olyan egyszerű ennek a nőnek azt a választ mondani, mikor ott sütötte a kis kenyerét, hogy ó, fiam, maradj, mindjárt ők egy idegennek viszem. De megtette. És amiért ezt megtette? És engedelmes volt Istennek a beszédére, azokra az örök törvényszerűségekre, amik átívelnek korszakokat. Isten emberén keresztül az Úr jelenléte csodát tett. És az, ami addig szűkös volt, az azután bőséges lett. Nem fogyott el sem az olaj, sem a liszt. Ez egy fizikai csoda. Ez megtörtént. De ennek van egy szellemi képe is. Ugyanis az olaj a Bibliában nagyon sokszor az Istennek a Szent Szellemét jelképezi. A liszt, az pedig az írott igét. És a kettő együtt, amiből megsütik a kenyeret, az a szellemi eledel, ami a mindennapi szellemi eledele azoknak az embereknek, akik Isten népéhez tartoznak. Amikor az írott ige az ő szellemi által életre kell a mi szívünkbe, és megelégít minket, az egy olyan csoda, amit Isten hoz létre. Ő adja az olajat, és ő adja a lisztet. És ő készíti el számukra. De akar egy tanúságot mondani nekünk. Mégpedig azt, hogy bármink is van az életben, azt tőle kaptuk. Lehet ez a tehetségünk, lehet ez az időnk, lehet ez bármi. Ne hagyjuk ki belőle, hanem adjuk oda neki a legbecsesebb részt. Hogy utána azon keresztül meg tudja sokszorozni mindazt, amint lehet. És egy idő után, és még egy részes lesz, és egy idő után történik valami. Megszokják azt, az asszony is, a gyerek is, meg Illés is, hogy minden nap kajálunk. Illés már megszokta, az asszony meg örül. Itt az Isten embere, csak van kaja, nem kell meghalni. De egy idő után a kegyelem a szokványos. Sokszor én is arra gondolok, hogy én örök életemben hívő voltam. Vagytok ti is így néha? Olyan régóta hívők, mindig ez volt. Mindig azt mondtam, Istenem, szeretlek, azt lejött a menny. Mindig így volt. Elfelejtem, hogy valamikor volt olyan, hogy haldokoltam. Az ember elfelejti sokszor azt, hogy Isten milyen hűséges és mennyire gondoskodó, és mennyire táplálja naponta az eledelével. És amikor történik egy nagy dráma, amikor történik valami olyasmi, ami megrázza az életünket, akkor hirtelen úgy odafordulunk Istenhez, és elkezdjük boxolni. Hogy te ezt hogy tehetted meg? Hát hogy lehetett ilyen? És különben is. Emlékeztetsz a bűneimre? Különben is azért jöttél, hogy megöljél? Az ördög el tudja vonni a mi figyelmünket Istenről, amikor egy drámán keresztül letakarja a szemünket. És ez történik ezzel az asszonnyal is. És olvassuk tovább a 17. verstől. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és a betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki. Add ide a te fiadat. És elvette, és az ölébe felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette, majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én vendége vagyok, és megöld a fiát. Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz, Istenem, Uram, terjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. És az Úr meghallgatta Illés szavát, és a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyereket, és levitte a felső szobából a házba, adatta az anyjának, és ezt mondta Illés, nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Amikor mi elfelejtjük azt, hogy Isten az, aki gondoskodik rólunk, amikor egy dráma kibillent minket a napi rutinunkból, amikor valaki meghal, vagy valami nagyon nagy dolog történik, amire nem vagyunk felkészülve, akkor mi Isten ellen fordulunk, és elkezdjük rázni az öklünket. De Isten nem egy olyan atya, aki visszaüt. Amikor ütjük a lábát, mert nem érjük föl, akkor így néz, ezt lehajol, azt így fölemel. És azt mondja, hogy szeretlek. Nem bánt. Szeret. És nem ő az, aki megöli az embert. Ő az, aki föltámaszza. Ő az, aki az élet Isten, aki kegyelmet ad. És azért kell keresztül menni az ő szolgáinak a megtisztulás helyén, a nemesítés helyén, hogy amikor egy ilyen helyzet van, akkor nyilvánvaló lehessen az Isten kegyelme rajtuk keresztül. Hogy átérezzék azt, hogy mennyire fáj annak a nőnek az a helyzete. Mert Isten tudja, milyen elveszteni egy fiút, az egyetlen fiút. És azt szerette volna, hogyha Illés is ezt tudja. De Isten tudja is, hogy milyen a feltámadás. És szerette volna, hogyha Illésnek annyira tiszta a szíve, és annyira tiszta a motivációja, hogy az ő ereje nyilvánvaló lehessen rajta keresztül. És amikor ez a dráma ott volt Illés előtt, akkor Illésben Isten hite, ami már rég túlhaladja az emberi hitet, ami az a hit, ami a Krisztus hite testben, őt megelőzően már Illésben jelen, fölviszi a felső szobába, és imádkozik az Istenhez, és meghallgatta őt az Isten. És ez a halott, gyászoló gyerek és család, az visszakapta azt a fiút, amit elveszett. És itt van még egy kép. Tudod, Isten lehet, hogy elvesz dolgokat. Lehet, hogy olyan dolgokat is elvesz, ami fáj. De nem azért veszi el, hogy te sírjál és gyászoljál. Nem azt akarja, hogy te úgy érezd magad, mint akit kifosztottak, és már nincsen semmit. Hanem azért veszi el sokszor dolgokat, hogy úgy adja vissza, ahogy soha nem lenne a tied. Hogy amikor neked visszaadja, akkor ebben az ő dicsőségét is megláthassad. Hogy fölismerjed, hogy valóban az élő Isten volt az, aki gondoskodott rólam. Mindennyiunkat el akar vinni arra a helyre, ahol nemesíthet, és ahol megtisztíthat. Mert mindennyiunkat nagy szolgálatra hívott el. Mert ez a világ, ez gonosz. És kellenek olyan emberek, akik azt mondják, hogy Uram, itt vagyok, küldj engem. Ne csodálkozz, ha utána nem úgy fog vezetni, ahogy te szeretnéd. De ne csodálkozz azon sem, hogyha imádkozol, és nem esik az eső. De azon se csodálkozzál, hogy a halottak életre kelnek. Már kész vagy arra, hogy elmenj oda, ahova ő mondja, és megtedd azt, amit ő kér, és a nemesítést és a tisztítást azt ő végzi el. Sokszor egy olyan közegben, amit úgy hívnak, hogy világgazdasági válság. De az Isten él, és a halottakat föltámasszál, és szereti a szolgáit. Imádkozzunk.